36-os körzet, 510-610-es telefonszámon.
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. A Szentszék hivatalosan is bejelentette, hogy 14. Leó pápa első konzisztóriumára január 7-én és 8-án kerül sor, amelyet az imádság a pápának nyújtott támogatás és a tanácsadás jellemez majd. A kétnapos találkozót közösségi és testvériségi pillanatok jellemzik majd, de időt szentelnek a közös elmélkedésnek és az imának is. 800 hátrányos helyzetű magyarországi és határon túli gyermeket láttak vendégül a parlamentben. Kövér László házelnök hangsúlyozta, hogy az országház minden részlete a magyar nemzet közös teljesítményét jelképezi, és arra kérte a gyerekeket, gondoljanak szeretettel a kárpátaljai társaikra. Meglepetés vendégként Kapu Tibor űrhajós biztatta a fiatalokat, hogy találják meg életük célját és legyen kitartásuk annak eléréséhez. Megjelent a magyar közlönyben az a jogszabály, amelynek értelmében február 1-től duplájára 300.000 forintra emelkedik az ingyenes készpénzfelvétel felső határa. A lehetőség csak egy bankszámlához kapcsolható, és havonta legfeljebb két tranzakcióra vonatkozik bármely magyarországi ATM-nél. Új otthonteremtési támogatás indul a felsőoktatásban és szakképzésben dolgozóknak, írja az Infostart. Ezzel több mint 117.000 felsőoktatási és szakképzési dolgozó számára vált elérhetővé a lehetőség. A program lakáshitel törlesztéshez vagy önerő biztosításához nyújt segítséget. Már csaknem 186 millió forint gyűlt össze a közmédia Jónak lenni jó elnevezésű jótékonysági kampányában, hangzott el a Dunán. A közmédia ma egésznapos műsorfolyammal zárja az akciót. Az adománygyűjtő akcióval idén a Kegyes, a kárpátaljai elfelejtett gyermekek segítése jótékonysági alapítványt támogatják. A szervezet évek óta dolgozik azon, hogy a legkiszolgáltatottabb kárpátaljai gyermekek megfelelő ellátást, biztonságot és szerető közösséget kapjanak. Ma kezdődik a csillagászati tél, a napforduló 16 óra 3 perckor lesz, írta a Hungaromet ZRT. Hozzátették, a téli napforduló az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a legnagyobb szögben hajlik el a napsugaraitól. Az északi féltekén a téli napfordulóig a nap északról délre halad, utána pedig délről észak felé kezd mozogni, és az év legrövidebb nappalát következésképp a leghosszabb éjszakáját adja, ismertették. Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos bejelentette, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is tápadományban részesülnek az állatvédelmi civil szervezetek. A program immár 5. éve nyújt segítséget a menhelyeknek, elismerve és megköszönve munkájukat. A téli időszakban több mint 280 civil szervezet számára juttatunk el nagy mennyiségű állateledelt az ország valamennyi pontjára. Hangsúlyozta, hogy kiemelten fontosnak tartják a menhelyek és állatotthonok folyamatos támogatását, különösen a téli hónapokban, amikor az ellátásuk jelentős anyagi terhet ró az állatvédőkre. Hozzátette, hogy a kiszállítás már megkezdődött, valamennyi érintett szervezethez eljut az adomány. A kormánnyal és közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvánnyal közösen továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy segítsék az állatvédők mindennapjait és hozzájáruljanak ahhoz, hogy az állatok számára is békés és biztonságos legyen a téli időszak. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan borult párás helyenként ködös idő várható szitálással, a fagyos tájakon ónos szitálással. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul.
Thank you.
my faith will stand.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Berec Renáta. Mai műsorunk első részében Pam Gilbert Antal, Miskolc Vasgyári plébános teológiai tanár osztja meg gondolatait a szűk útról.
A hitből fakadó gyógyulásról elmélkedve továbbra is, ma a Máté evangéliumának a 7. fejezetéből a 13. verssel kezdődő egyszerű képből szeretnék kiindulni. Ez a jól ismert kép azon képek között, amelyeket Jézus használ, a következő. A szűk kapun át menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a pusztulásba vezet, és sokan vannak, akik bemennek rajta. És milyen szűk a kapu és szoros az út, amely az életre visz, és milyen kevesen vannak, akik megtalálják. Most mielőtt még erre az egyszerű és jól ismert képre rátérnénk, előtte egy általánosságban érdemes egy kicsit megfontolni azt, hogy amikor Jézus beszél, amikor Jézus igét hirdet, akkor mindig képekben beszél. Mindig képeket tár elénk. Tehát a szavai, azok bennünk képeket igyekeznek kelteni. És ez azért van, mert a lelkünk mélyén képek vannak. És ezek a képek, ezek lehetnek jók, ezek a képek amennyiben jók, annyiban gyógyítanak, és ezek a képek, amiket hordunk a lelkünk mélyén, ezek lehetnek rosszak, ezek megbetegíthetnek. Jézus fontosnak tartja azt, hogy képekben beszéljen, és ha csak egy kicsit utána gondolunk ennek, és reflektálunk saját magunkra, akkor magunk is meggyőződhetünk róla, hogy ezek a képek milyen fontosak számunkra. Hogyha arról beszélünk, hogy egy jól felkészült ember végez valamilyen feladatot, akkor azt mondjuk általában, hogy képzett emberről van szó. Tehát a benne lévő képekre utal ez a kifejezés. A képzett ember Platón szerint az, aki helyes képeket hordoz magában. Ő elsősorban ezt Istenre vonatkoztatja. Képzett ember az, aki az emberről és az Istenről a helyes képet hordozza saját magában. És itt pontosan ezért olyan fontos, hogy Jézus képeket tár elénk, sőt, leleplezi a képmutatókat az evangéliumban. Ugye a képmutatók, farizeusok azok, akik hordoznak magukban bizonyos képeket, azok a képek, amik belül vannak, azok nem felelnek meg annak, amiket kifelé mutatnak. Vagy lehet, hogy meg is felelnek akár ezeknek a képeknek, de ezek hamis képek. Ezek olyan képek, amiket ők szereztek. Ez egy hamis kép az Istenről, hamis kép az emberről, az a saját magukról is. És ezekkel Jézus keményen harcol, képmutatók képet mutatnak, és bármennyire is képtelenek, nincsen helyes képük Istenről, meg saját magukról, mégis meggyőződésük az, hogy képesek. Amikor az ember rájön arra, hogy képtelen valamire, nincsen képe. A képtelenségének a tudatában nyitottá válik. Aki meg azt tudja, hogy képes, az meg önhitté, önelégülté válik. Tehát Jézus leleplezi a képmutatókat, és tulajdonképpen azokkal a képekkel, amiket az evangéliumban tár elénk, ezekkel a képekkel gyógyít. Fogalmazhatnánk így is, hogy lecseréli azokat a képeket, amik bennünk vannak, amiket összeszedtünk, és valószínűleg betegítenek minket. Mert van egy torz elképzelésünk saját magunkról, a másik emberről. Azokat a képeket vetítjük ki folyamatosan a környezetünkre, amiket magunkban hordozunk. És bármilyen felületet talál az ember, egy másik embert, egy ügyet, egy kérdést, arra rávetül mindaz, amit saját magunkban hordozunk. Tulajdonképpen tetten tudjuk érni saját magunkat a kivetítéseink révén, amennyire képesek vagyunk erre már felfigyelni, meg reflektálni. Szóval Jézus a lelkünk mélyén hordott képeket cseréli ki, mert az ember nem tud magától helyes képet alkotni. Se úgy általában az Istenről, se saját magáról, egészen konkrétan a saját személyiségéről. Ebben segítségre szorulunk, egyszerűen képtelenek vagyunk, a magunk képtelenségére kell rádöbbenni. Más megfogalmazásban megváltásra szorulunk. És amíg az ember erre a képtelenségre nem jön rá, addig ezek a hamis képek uralják, betegítik. Nem véletlen, hogy az Ószövetségben ilyen hangsúlyos a képtilalom. Nem lehet ábrázolni, mert az ember csak a maga torz elképzeléseit vetíteni ki az alkotásaiba, és az alkotások megint csak torz elképzeléseket közvetítenének Istenről és emberről. Egy igazi kép van, Jézus maga a kép, Jézus maga ikon. Mert az Istent és az embert a maga személyében tökéletesen kinyilatkoztatja. Jézus az ikon, a kép alapvetően, az igaz. És ugye érdekes módon az Ószövetség a képekkel szemben nagyon gyanakvó. Az Ószövetség a hallásra helyezi a hangsúlyt. A képek azok veszélyesek, azok a képek, amiket szemlélünk, azok általában becsapnak minket. Az Ószövetség Istenét hallani lehet, és az igazság az hallás útján jut el hozzánk, a helyes képek hallás útján. Na most nyilván nem a rádiónak szóló hízelgése ez a tévével szemben, de alapvetően ez egy bibliai és antropológiai igazság. A hallás, a hallgatás során befogadott képek azok az igazak, amennyiben az, akit hallgatunk, igaz. Tehát Jézusnak a hallgatásáról, a Jézus által közvetített képekről, önmagáról adott képről van szó, és amennyiben Jézusról helyes képünk van, annyiban az Istenről is, meg az emberről is egyszerre van egy képünk, és valószínűleg ezért nem is lehet az Ószövetségben ábrázolni az Istent, mert az Isten az ember nélkül nem értelmezhető számunkra, emberek számára, az ember meg Isten nélkül nem értelmezhető. A kettőnek ez a szoros egység, ami Jézusban megvalósul, ez az, ami az igazi képet Istenről is és az emberről is egy képben megmutatja. És itt tulajdonképpen nem teszünk mást, ebben az esetben sem, mint a hallás meg a hallgatás során fogadjuk be ezt a képet, bevallva a magunk képtelenségét. Ugye Ranieri Cantalamessa azt mondja, hogy az Isten teremtette a szemünket azért, hogy lássunk. De az Isten teremtette a szemhéjat azért is, hogy néha becsukjuk a szemünket. Van, amit nem kell és nem szabad megnézni, mert olyan képeket ültet el bennünk, ami a valóságról egy torz képzetet eredményez. Van, amit meg kell nézni, valamit felesleges, sőt, egyenesen távol kell tartani magunkat, és itt nyilván utalok a gyereknevelésre, meg azokra a képekre, amik a gyerekekhez hozzáférnek. De mindenesetre visszatérve most ehhez a bibliai képhez, ahol megjelenik ugye előttünk a széles kapunak, meg a szűk kapunak a képe, és ezzel kapcsolatosan a szűk kapun lépjetek be. A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu, és tágas az út, amely a pusztulásba vezet, és sokan vannak, akik bemennek rajta. Tehát ugye a széles kapu az a kapu, amin a többiek meg mindenki más megy. Ez a tudattalan sodródásnak a képe, amire van hajlamunk, mert az olyan kényelmesnek tűnik a kisebb ellenállás felé menni, a tömeggel menni, azonosulni másokkal, feszültségeket, ilyen szempontból konfliktusokat kikerülni. Ez egy kényelmes dolog, de ugyanakkor ez a nem tudatos élet. Haladni valami felé, bejutni valahová, ahová nem tudatosan jutottam, és nem is biztos, hogy sőt, általában nem jó irányba, meg jó helyre jutok be. Na ezzel szemben ott van a szűk kapu. Ugye a szűk kapunak a képe az nem arról szól, hogy ott csak így erőlködéssel lehet bejutni, mert a szűk kapu az a kapu, ami általában ugye a régi városkapuk mellett ott van, akár ostrom idején is könnyű volt őrizni, mert csak egyenként lehetett bejutni. Na egyenként belépni, az kétségkívül erőfeszítést jelent, mert a tudatosságot jelképezi. Valami, ami mellett döntöttem, egyedül lépek be, és ki vagyok téve mások tekintetének. Amikor a magam egyediségét és személyiségét, azaz a magam útját felvállalom. Tehát Jézus tanítványának nem lehet úgy lenni, hogy másokkal sodródva, ilyen spontán, ellenállás nélküli haladással egyszerűen tagja leszek a Krisztus egyházának. Csak személyes döntés alapján, és ugyanakkor pedig a magam személyes útjának a keresésével. Tehát nem jutok az Isten országába, csak hogyha a magam egyedi útját, ezt a fajta egyedülállást is, ezzel együtt járó egyedülállást is felvállaltam. Tehát itt a tudatosságról van szó, az én ajtómról van szó, és ez látszólag megerőltető, de mégis ez vezeti el az embert egyfajta tágassághoz, amikor felvállalja saját magát. Ahogyan valaki fogalmazta, az ember, amikor mások tekintete előtt van, másokkal szemben áll, a saját személyiségét felvállalja, akkor mezítelennek érzi magát. Ott van egyfajta kiszolgáltatottsági érzet, ami nem könnyű. És mégis kénytelenek vagyunk felvállalni, mert ez a látszólag tágas sodródás, ez beszűkít. A tömeghez való tartozás bezár. Míg a saját magunk személyes útjának a felvállalása, a magunk egyediségének a felvállalása, amikor el kell határolódni másoktól, le kell határolni a velünk való viszonyukat néha, nyilván egészséges szempontok alapján, az eléggé kellemetlen megfeszült tud lenni, és mégis ez az, ami egyfajta tágassághoz vezet, egyfajta összhanghoz saját magunkkal. Tehát ez a tudatos gondolkodásnak a képe, a tudatos cselekvésnek a képe, tudom, hogy vagy keresem, hogy ki vagyok, és mi az én feladatom. Valaki így fogalmazott, kín és fáradtság, hogy tudatos emberekké legyünk. Tudatos emberekké válni azt jelenti, hogy a saját magunk félelmeit nem rejtjük egy tömegidentitás mögé. Tehát gyakorlatilag sokszor nem mások tekintenek úgy ránk, mint a természet gyári terméke, mint egy sorozatnak valamiféle, nem is tudom, jellegtelen darabja, hanem sajnos mi magunk tekintünk saját magunkra, akkor, amikor nem vállaljuk fel ezt a fáradtságot, meg néha ezt a kint. Hogy mások tekintete előtt megálljunk úgy, ahogy vagyunk, rákényszerülünk, hogy elfogadjuk. Na és itt jön Jézusnak az evangéliuma. Ha Isten elfogad engem olyannak, amilyen vagyok, árnyoldalaimmal, meg a pozitívumaimmal együtt, akkor én is elfogadhatom, meg el kell fogadnom saját magamat. Akkor én nem tekinthetek magamra úgy, mint a természetnek egy gyári terméke, egy sorozatnak valamiféle példánya. Hanem az az eredeti személyiség vagyok, akit még nem is ismerek igazából, akit meg kell keresni és fel kell vállalni. Jézus azt mondja, hogy kevesen vannak, akik megtalálják ezt a szűk kaput. Ez érdekes, mert az elején azt mondta, hogy a szűk kapun lépjetek be. A végén meg azt mondja, hogy milyen kevesen vannak, akik megtalálják már mint ezt a szűk kaput és ezt a szoros utat. Azaz, előbb megtalálni kell az én utamat, az én kapumat. Mindenki számára Krisztus a kapu. De mégis az én személyiségem az azt jelenti, hogy a nekünk ajándékozott szent lélekkel megtalálni az egyedi utamat, a lelki életemet. Ugye fogalmilag is a lelki élet azt jelenti, hogy a szent lélek az én lelkemben munkálkodik. A keresztény egyediségnek, a személyességnek a principiuma a szent lélek. Aki nem sorozatnak egy termékévé, egy sorozatnak egyik példányává, uniformizált példányává tesz, hanem a szent lélek az, aki ezt az egyediséget kimunkálja. Én nem tudom megtalálni magam identitását. Abban a párbeszédben tudom megtalálni, aminek a főszereplője a Szentlélek. Többnyire a közösségen keresztül. Tehát, hogy itt van a dolognak a lényege, hogy személyiséggé válni nem lehet egyedül. Az egyediséget egyfajta magányossággal járó egyediséget felvállalni, és csak közösségben lehet, egy közösséghez képest lehet. És ezért olyan fontos a keresztény közösség, közösségen belül az a fajta társalgás, ami jelent egyetértést is a lényeges kérdésekben, de lehet jelent elhatárolódást is, és szükségszerűen feszültséget is. Ugye az emberek általában, amikor egy keresztény közösségre rátalálnak, ahol tényleg az evangélium szelleme gyökeret vert, ott jól érzik magukat. Nem sokáig, mert ugye azonnal megkezdődik az a formálódás, az az átalakulás, ami aztán feszültséggel jár, egymásnak a kiálló részeiben gyorsan beleakadunk, és hát pontosan ez a lényeg, hogy a konfliktusokat, azokat ne söpörjük szőnyeg alá, vállaljuk fel, tanuljunk meg kiengesztelődni, tovább lépni egymáshoz képest, egymással együtt tovább lépni, ragaszkodni az együtt léthez, de ragaszkodni ahhoz is, hogy én vagyok, ő meg ő. És valahogy ezt a harcot megharcolni, és ez egy dialógusban, egy társalgásban valósulhat meg, egyszerre együvé tartozni, és egyszerre egészséges módon lehatárolódni. Ez nem egy egyszerű dolog, és ezért nagyon sokan leragadnak ott, ennél az első kellemes érzésnél, ahol jól érzi magát, és miután már elkezdődött a küzdelem, a formálódás, az átalakulás, a konfliktusok, jön a kiengesztelődésnek, az újrakezdésnek, újragondolásnak, megújulásnak az ideje, akkor eltűnnek. Akkor keresnek újra egy másik közösséget, az ideális közösséget. Mert élménye, tapasztalata van már, vágy van benne, de keresi azt, ahol ez az első kellemes érzés konzerválható. És már is a széles úton találja magát. Már is nem a szűk kapun és a keskeny ösvényen jár. Jézus ezt a képet azért helyezi elénk, hogy ezt a képet így tudjuk magunk elé tartani, és a legkülönbözőbb élethelyzetekben, hogy ezek a képek beugranak, ezek is spontán be tudnak ugrani. Egy-egy élethelyzetben eligazítást adnak. Ha már egyszer így az odafigyelés révén ezeket a képeket szemléltük, akkor ezek egy ilyen tág mondani valót és sokféle szituációnak a közegében tud eligazítást adni. Egy-egy konkrét élethelyzetben. Ennek a képnek a segítségével Jézus tehát elénk tárja ennek a választásnak, a szűk kapu és a személyes út választásának a szükségességét. Tehát bármennyire is megerőltető, bármennyire kín és fáradtság, hogy tudatos emberré legyünk, és megtaláljuk a magunk személyes útját, és azon rajta is maradjunk, bármennyire is nehéz, de mégis ez az, ami a tágassághoz vezet, ez, ami az önmagunkkal való összhanghoz vezet.
Pem Gilbert Antal, Miskolc Vasgyári plébános teológiai tanárt hallották. Műsorunk hátralévő részében Sík Sándor piarista költő Advent című művéből vett idézeteket hallanak, melyekhez Bozók Ferenc atya fűzelmélkedést. A részleteket Vasvári Bernadett olvassa fel.
1935-ben a szegedi fiatalok kiadtak egy oratóriumot, amelynek az a címe, hogy Advent, és Sík Sándor írta. Merész újítás volt ez, mert az avantgárd szavaló kórusok stílusában szólalt meg a szerző, és ebből az Advent című oratóriumából, amelynek egy másik címváltozata a szerző kéziratában az volt, hogy a mennyei dal, ebből az Advent című oratóriumból így Advent táján, így adventi időszakban választottunk ki néhány idézetet, és ezekkel a Sík Sándor idézetekkel folytatok ilyen meditációs, reflexiós, spirituális párbeszédet.
Kopogtatok a dolgokon, és kérdezem őket, és nem felelnek. Talán nincsen is mondani valójuk, és nem lakik bennük semmi. Valami lakik a dolgok mélyén, valami mozog bennük.
A létezők, a tárgyak és természeti jelenségek nem beszélnek. Mégis vallanak. Vallanak a létről. A teremtett világ Asszisi Szent Ferenc tűzbátyja vagy vízhúgocskája és társaik, Isten szeretetének néma tanúi. Legyen jobb kezünkben Biblia, bal kezünkben valamilyen természettudományos témájú könyv. Szabó Lőrinc kérdezi a Materializmus című versében. Miért dolgozik hús, föld, fa, érc, üveg, növények teste, ezerféle vér, mely valahol és valahogy mégis él, rejtett gerincek titkos veleje, testelen mozgások szent ereje. Miért dolgozik érettünk szüntelen, alázatosan és türelmesen? Miért dolgozik, mondjátok meg, miért? Miért dolgozik a test a lélekért? Istenünk pazarló gazdagságával és pompájával terít elénk tarkabalka rétet, körénk illatos fákat és színes állatokat, madarakat.
Irgalom. A hangot, a hangot akarom, a kinyúló kezet akarom.
Mikor a Magyarországon működő vallási közösségekről tanultam a főiskolán, megjegyeztem egy érdekes nevű kisfelekezet nevét. Az a felekezet neve, hogy nyújtsd a kezet Krisztusért szeretett gyülekezet. Péter apostol meglátja, hogy Jézus a genezáreti tavon jár. Halljuk Jézus hangját. Azt mondja Péternek, gyere! Péter elindul, kilép a bárkából, és tesz néhány lépést a vízen. De annyira megijed a saját hitétől és annak erejétől, hogy elkezd merülni. Jézus Péter felé nyújtja a kezét. A két kéz találkozik. Ne légy kicsiny hitű. Ne ijedj meg a saját hitettől, se annak hatásától, erejétől, következményeitől.
Aki alkot, tudja miért. Aki széttör, tudja miért. A testem mondja, a lelkemért. A lelkem mondja, vagyok valaki gondja, A vég a kezdet pontja.
Amikor teológiát tanultam, az volt az érzésem, hogy a teológia, a biblikum, a teodícea, a dogmatika és más stúdiumok összetörik a gyermekkorból hozott tradicionális hitemet. Ebben nem is tévedtem. De rájöttem, azért törte össze, hogy később valami erősebb alapokon álló, erősebb épületet rakjon össze a naív hit törmelékei, cserepei helyett. Életünkben is gyakran érezzük azt, mintha olyan megtörésekben, széttörésekben lenne részünk, betegség, gyász, kudarc, krízisek, amelyek már-már elviselhetetlenek. Ilyenkor Isten, mintha ezt mondaná, most kettesben maradtunk, ehhez mit szólsz? Ezzel kezd most valamit.
Testvér, nyújtsd a kezed, gyerünk, a harson a vezet. Ne nézzünk se jobbra, se balra, csak ügyeljünk a mennyei dalra. Csak előre, előre nézzünk, kutakodni nem a mi részünk. Bennünket hívtak, gyerünk, a Jóisten ballag velünk.
Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas Isten országára, Lukács 9.52. Ne rágd magad a múltadon. Ne légy a jelenben és jövőben rabszolgája annak, ami a múltadban nem sikerült. Ne tedd az elhibázott múltat jelenné. Figyelj az utadra és a célodra. Krisztus diszkréten, alig észrevehetően úgy szegődik melléd útitársul, mint az Emmauszi tanítványok mellé. Nem előtted vonul diadalmasan, hanem melletted sétál, elkísér, a te tempódban.
Hogy megtisztelted az emberészt, hogy megmutattad egyszer arcod, de átadod nekünk az emberi harcot, s a szent tövist, a tévedést.
Krisztus elénk élt egy harmonikus, ám küzdelmes és nélkülözésektől, szomorúságtól, testi kínoktól sem mentes emberi életet. Isten azért lett emberré, hogy emberi élet példájával megmutassa nehézségeink, örömeink, bánataink, szenvedéseink közepette, azokkal együtt vagy azokat elfogadva, nekünk is lehetne egy emberibb életet élnünk.
És életemet adom e hitért, hiszek, és az én hitem ad nekem erőt, hiszek, és hitemmel világoskodom a világ előtt. Hiszek, és hitem alkotás, és szeretet, követ hasít, és alapotás, és megépíti az épületet.
A hittel élő ember akkor is jól láthatóan világít, ha a végtelen kozmikus sötétségben apró kis mécsesként kell is pislákolnia. Kezed, ha gyújt köröm picinke mécsest, amíg viasz és rövid kanóca tartja, egy kontinensnyi ésen fog ki rajta. Nem oltja őt ki semmilyen tömény est.
Az óra elérkezett. Már van miért, már van kiért. Az emberért, az Istenért. A megkeresztelt mindenért.
Küzdő és kezdő ifjúkorunkban kitűzünk magunk elé ilyen-olyan közeli, távoli célokat. Végül rájövünk, egyetlen értelmes célunk, Isten. Adi szép szavaival, a sorsom menni, 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 s az álmom az Isten.
Sík Sándor piarista költő Advent című művéből vett gondolatokat hallottak Bozók Ferenc atyától. A részleteket Vasvári Bernadett olvasta fel. Ezzel műsorunk már a véget ért. A zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Birincsik Márton, az adás szerkesztője Tikovics Ernő volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Püspöki Istvánné Marikával beszélgetek, aki Boldogon polgármesterasszony. Kedves polgármesterasszony, mióta tölti be ezt a szép és sokszor kihívásokkal teli pozíciót?
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát ezt a nehéz pozíciót úgymond 2 évvel ezelőtt kezdtem, volt egy ilyen időközi választás Boldogon, úgyhogy akkor 2 évre választottak meg, és a tavalyi választáskor úgy szintén indultam, igaz, nem nagyon szerettem volna, mert hezitáltam, hogy hogy is legyen, de sokan megkértek és biztattak, hogy vágjak bele, mert nagyon bíznak bennem, és úgy látják, hogy Boldog jó kezekben van. Én megkértem a jó Istent az egyik zarándok utamon, hogy adjon esetleg iránymutatót, hogy hogyan tovább, és azt mondta Medjugorjéba, itt a dombon fönt, hogy folytasd a munkát, segítek. Úgyhogy onnan elkezdtem akkor megint, ugye itt ebben a nehéz munkában, de én úgy gondolom, hogy segítségemre van nap, mint nap, benne bízom.
Hát köszönöm szépen, hogy ezt megosztotta velünk. Szívből kívánom, hogy a további életútjában, mind a hivataliban, mind a privát életében a Jóisten és a Szűzanya kísérje. És azt tudom önről, hogy a hagyomány és a hagyományőrzés mindig fontos volt az ön számára.
Igen, itt, amit Boldogon megteremtettek, úgymond az elődeink, azt hordozzuk a szívünkben, aki törzsgyökeres boldogi.
Ön törzsgyökeres boldogi?
Igen, így van. Én törzsgyökeres boldogi vagyok, és láttam, hogy milyen szép hagyományokat őriztek meg, úgymond az elődeink, és ezt szeretném, hogyha tovább is folytatódna. Mai élő hagyományőrzés folyik Boldogon. Itt is van most jelenleg egy hagyományőrző csoport, aki a Nemzeti Kulturális Örökség címjegyzékébe került be a...
Hát gratulálok, ez nagyon szép teljesítmény. Igen. És hányan vannak körülbelül a csoport tagjai?
Körülbelül 30-an vannak. Úgyhogy nagyon lelkes kis csoport, évente a boldogi lakodalmast adják elő.
És gondolom a korosztály vegyes.
Így van, egész kicsiktől kezdve idősekig, úgyhogy nagyon látványos a programjuk. Az igazi régi lakodalmast adják elő a boldogi nagy rózsával, a süteményekkel, meg tényleg szépen fel vannak költözve. Támogatom őket mindenben.
A polgármesterasszonynak van egy másik szívügye, ami végigkíséri az életútját, és tulajdonképpen most ezért ültünk le vele beszélgetni, ez pedig a festészet.
Hát igen, 27 évvel ezelőtt kezdtem a festészettel foglalkozni. Én nem tanultam a festészetet, én ezt a Jóisten adományának tekintettem, és ezért mindig is hálás voltam a Jóistennek, mert ez akkora élményt nyújtott azóta is ugye az életemben, hogy ilyen szép képeket készítek, és sok kiállításra jutottam el, rengeteg kedves emberrel találkoztam, úgyhogy még a pápának is vittem festményt hálám jeléül.
Ezt tessék megosztani velünk részletesen, hogy honnan jött ez az ötlet, és hogyan tudta ezt megvalósítani, hogy a Szent Atyának is festeni tudott.
Hát zarándok utakra mentünk már ugye azzal a kis csoporttal azelőtt is, akkor ugye Róma volt az úti cél, és megyünk a pápához, az audenciára, és akkor nekem pattant ki egy ötlet, hogy hát mivel én a Jóistennek nem tudok festményt ajándékozni, hát akkor a földi helytartójának fogok, és elhatároztam, hogy viszek akkor a pápának egy festményt. Először ugye gondolkodtam a témán, hogy megfestem a boldogi templomot, vagy végül is ugye utána kérdeztem, hogy mégis mit lehetne vinni.
És melyik Szent Atyának tetszett festményt készíteni?
Igen, én a mostani pápának, Ferenc pápának készítettem a festményt egy pár évvel ezelőtt. Oda mentünk zarándok útra és az audenciára. Gondoltam, hogy akkor majd én ott átadom. Ugye a vezetőnk is tényleg nagyon támogatott az ötletben. Ő már ezt előre levelezte, mert ez nem úgy van, hogy majd csak a kezébe adom így a festményt úgy, hogy hát több...
Tehát ott protokoll van ennek az átadására vonatkozóan.
Így van, az, hogy még ott beengedjék is komoly ellenőrzéseken esett át. Úgyhogy én elhatároztam, hogy viszem a képet, és segítségemre volt ugye az idegen vezetőnk, hogy Szűz Máriát vesse meg a kis Jézussal. És hogy Boldogot is belevigyem, meg az egész Szűz Mária képbe, ugye piros-fehér-zöld ruházatba festettem meg a képet, és ugye a fehér kis ruhácskán, itt a nyakrészen a boldogi lukhímzést festettem bele oda Máriának, és ugye a koronázási ékszereket festettem rá, a koronát, a jogart és a aranyalmát a kis Jézuskának a kezében. Úgyhogy ezért egy kicsit olyan magyaros is, boldogi.
Hazaszeretete és a származása is benne tükröződött a festményben.
Így van, és akkor, hogyha a Szent Atya ránéz, akkor esetleg hátha eszébe jut, hogy ezt Magyarországról kapta ezt a festményt.
És mennyi idő alatt készült el?
Én úgy kezdem a festményt mindig, hogy szeretném minél előbb befejezni, mert szeretném látni a kész képet. Lehet, hogy egy hét alatt végeztem vele, ugye igaz, hogy száradni kell az olaj rétegeknek, de igyekeztem befejezni. Valahogy olyan szépen siglott az ecset meg a festék a kezemben, mint hogy tényleg fogta volna valaki, hogy ez az első ecsetvonások már
tökéletesek
voltak. Így van, maximálisan szépek lettek úgy, ahogy én elgondoltam.
Hát ez nagyon nagy dolog. És mit szólt a Szent Atya? Azt tetszette látni, amikor megkapta, hogy ezt utólag adták neki oda?
Hát igen, ugye mentünk az audenciára, és ott ugye jött az autójával körbe, de akkor nem volt rá lehetőség, hogy így a kezébe adjam, úgyhogy a titkára vette át a képet, és akkor utána ő adta neki oda. És pont karácsonyra érkezett meg a köszönő levél tőle, ugye egy fényképpel együtt. Nekem az volt a legszebb karácsonyom.
Hát ez biztos, hogy gyönyörű ajándék volt. És akkor a Szent Atya saját kezűleg írt egy köszönő levelet?
Hát
aláírásával ellátva?
Igen. Úgyhogy az aláírásával ellátva én nagyon örültem neki.
Mert... Hát úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos ajándék lehetett. És de itt egy kicsit a festészetnél maradva, mikor fogalmazódott meg önnél először, hogy szeretne festeni? És mi volt az, amit először festett?
Hát ez az egész festészet egy 27 évvel ezelőtt történt. Egerbe élt egy festőművész rokonunk, azóta már elhunyt sajnos. Ők jöttek hozzánk vendégségbe, és festett nekünk egy festményt. Úgy gondoltam, ilyet én is tudnék festeni, de nem tudom, hogy miért gondoltam így, és mikor legközelebb jöttek, akkor már megkértük, hogy hozzon festéket, ecsetet, és leültünk egymás mellé festeni, csak így a család tudta nélkül majdnem, hogy, és lefestettünk egy ilyen kis tájképet, egy ilyen tanyasi részletet. Utána megmutattuk a családnak, hogy szerintük melyiket festette az a rokonunk, és melyiket én. Hát kitalálták, azért nem mondom, de akkor vittem ki a laktanyába, mert a fiam akkor volt katona, és ő tényleg nem tudta, hogy mibe sántikáltunk, és megnézte a képet, hát nagy nehezen, de azért ő is eltalálta, de egyébként nagy volt a hasonlóság, tényleg egy nagy szakmabeli festőről van szó, én meg tényleg akkor ültem le.
Hát de gratulálok, hogy ezt ilyen magas szinten utána tudta a mindennapjában megvalósítani, és akkor kvázi ez az idős ismerősük volt önnek a tanítója, aki bevezette a festészet rejtelmeibe. És utána hogyan tovább, amikor elkezdett festeni?
Hát ugye én úgy gondoltam, hogy akkor egyből az olajfestékre állok rá. Az ismerősöm ugye mondta, hogy Egerben hol van ilyen üzlet, ahol meg lehet venni ezeket a festék...
Kellékeket.
Így van, kellékeket, vásznak mindent. Elmentünk nagy örömmel, bevásároltam, hozzáfogtam. Ő nem is látta egyébként, hogy én miket alkotok utána. Úgyhogy rám volt bízva itt az egész, nagy lelkesedéssel fogtam hozzá alkotni, és mikor vittük kereteztetni a képeket, tényleg mindenki elismeréssel gondolt rá. Mikor volt az első kiállításom, ahogy elkezdtem festeni egy 6-8 hónap múlva, akkor hívtuk meg az ismerőst a kiállításra. Hát szerintem ő se akart elhinni, hogy miket alkottam én pár hónap alatt.
És ezt én is tudom bizonyítani, hogy most itt a beszélgetésünk elején a polgármester asszony mutatott nekem pár festményt, ami itt van körülötte, és gyönyörű mindegyik. Szívből gratulálok.
Nagyon szépen köszönöm. Nagyon büszke vagyok tényleg, amit Ferenc pápának festettem, és sok alkotásom került már ki külföldre. Például itt van az egyik, amit tetszett mondani, látod. Ez Japánba került az egyik alkotásom.
Na, és akkor ennek mi a története? Hogy kerül boldogról egy festmény Japánba?
Hát megmondom őszintén, ugye tagja vagyok a Budapesti Független Magyar Szalonnak, és ennek volt egy éves kiállítása Budapesten, oda elvittük a képet kiállításra. Ott volt egy pár hétig, és egyszer csak jött egy telefon, hogy ezt a festményt szeretné egy japán úr megvásárolni. Valahogy én nem hittem benne, megmondom őszintén, hogy miért pont az enyémet, biztos átverés az egész, de mondták, hogy még a keret sem kell, csak mondja meg az árat, egy hónap múlva, vagy ahogy megérkezik a kép, utalják az árat. Hát úgy gondoltam, hogy hát vágjunk bele, hát ha mégis eltűnik a festmény, akkor festek egy másikat, ennyi az egész. Úgyhogy valóban a fiatalember eljött érte, elvitte a képet.
És találkoztak is személyesen?
Nem találkoztunk, nem, és ők eljuttatták a képet Japánba. Úgyhogy így került a festményem Japánba. De ugye azóta már több képem is Ausztráliába, Németországba, Finnországba, ugye Rómába, Erdélybe, vagy 10 országba legalább.
Hát ez fantasztikus. És milyen gyakran vesz részt kiállításokon? Tehát ez időszakos, vagy alkalmanként van?
Hát kiállítás ugye az utóbbi időben sajnos nem sok időm van festegetni sem, de azért szokott most ritkábban nyilvánvaló, mivel nem minden nap foglalkozok a festészettel, de annak örülök, hogy boldogon van egy ilyen alkotói kis csoport, közösség. Ennek ugye vagy 6-7 tagja van, aki szintén fest, és évente szoktunk egy ilyen alkotótábort szervezni, hová tényleg így párral leülünk, festünk nyugodtan.
Ez fantasztikus.
Igen, ez nagyon jó érzés, tényleg olyan szép környezetbe szoktunk elmenni, mondjuk Jobbágyiba, és ott van egy ilyen kis hangulatos ház, ahol nyugodtan alkothatunk. És ezekből az alkotásokból szokott karácsony környékén, a Csillagszól ünnepségen itt Boldogon.
Akkor ez itt a faluban van, ez a kiállítás itt Boldogon?
Igen, most a faluban van, és azt is ugye több hónapon keresztül lehet látni itt a boldogi alkotókkal.
Hát ez egy nagyon szép kis karácsonyi program, hogy úgy ráhangolódik az ember már akkor az ünnepekre. És ez, amit tetszett mondani, hogy a japán festményt is megvették, akkor ez budapesti kiállítás, tehát néha akkor Boldogon kívül is szokott menni kiállításokra.
Igen, ez egy budapesti kiállítás volt, ugye én nagyon szívesen részt vettem, meg részt veszek, hogyha hívnak valóva kiállítani, úgyhogy nem csak Boldogon meg 60-ban, hanem itt a környékben, vagy ahová hívnak, Gödöllő, Vác.
Tehát akkor így megvannak a kapcsolata, és akkor szólnak önnek, hogy akkor hol lesz a legközelebb, és hová lehet menni. És a festészeten belül önnek mi az arculata, vagy mi az, amiről szívesen fest, vagy ez a hangulatától is függ?
Hát a festészeten belül ugye én ilyen realista festészetet kedvelek, meg az áll hozzám közel. Én a természetet nagyon szeretem. Én úgy látom, hogy minden napszaknak, minden évszaknak megvan a maga szépsége, és ezt ugye szeretném megörökíteni a festményeimmel. És akkor látom, hogy az embereknek is ugye tetszik, ránéznek is, akkor ha egy erdőrészletet látnak, vagy akár mondjuk egy ilyen rózsacsokrot, vagy ilyesmi szép táját, az tetszik nekik, és akkor nekik is talán vidámabbá teszik a napot, ha már szép dologgal találkoznak aznap.
Hát nagyon szépek a festményei, az tény és való. A kedves családja hogyan tolerálja önnek a festészetét? Tehát ugye elsődlegesen családanya, polgármesterasszony, és nagyon-nagyon szeret festeni. Ezt a hármat hogyan lehet összeegyeztetni?
Hát igen, mivel most egyre kevesebb időm van, ugye most a festészet egy kicsit háttérben van szorulva, de mikor aktívan festettem, a család nagyban támogatott. Mert tetszik nekik, amit festek, elkészítek, és inkább megcsinálták helyettem ugye az egyéb munkálatokat, csak hogy én üljek le nyugodtan festeni, mert csak akkor tudok leülni, hogyha tényleg gondtalanul látom, hogy rendben van körülöttem minden, meg van főzve, ki van takarítva, az egyéb munkálatok ugye rendben vannak, és akkor tudok nyugodtan festeni. Egyébként, ha leülök alkotni, az biztos, hogy repül az idő, mert volt már olyan, hogy igen, festettem, és még az ebéd is kicsit lesült, mert elrepült az idő.
És úgy van ilyen napszak, amikor szívesebben fest, vagy ez a helyzettől függ? Vagy hogy mikor jobb, hogy a fényállások például mikor jobbak?
Hát ugye én szívesen festenék akár egész nap is, de ugye jobban szeretem itt, amikor már ugye déli órákat, egész a délutáni, amikor a világosság úgymond Van egy kis festőműtermem otthon, ott a hátsó udvar részben, és oda tényleg oda süt a nap, hogy a környezet is megfelelő, hogy én ott alkossak, rendben a madárfütty, meg ilyesmi.
És akkor ott, ha olyan az idő, akkor szabadba is kitetszik tudni ülni, vagy kiköltözni?
Igen, mondjuk kint ritkában szoktam festeni, mert jönnek a bogarak, meg a por, meg ilyesmi, úgyhogy jobban szeretem ott a műtermet használni.
Azt tetszett mondani, hogy van, amikor egy hét alatt is elkészül egy festmény, de általában lehet azt mondani, hogy körülbelül egy hét egy festmény elkészítése, és hogy milyen gyakorisággal most itt az egyéb teendők mellett.
Hát most sajnos az egyéb teendők mellett, megmondom őszintén, amióta polgármester vagyok, egy képet festettem. Ezt is ugye az egyik ismerősöm kérésére, mert az egyik püspöknek készült ez a festmény, amit tényleg arra is büszke vagyok, mert nagyon szép helyre került.
Gratulálok! És a témáját lehet tudni annak a festménynek?
Igen, ez egy lövétei tájat ábrázol. Ott adták át.
Hát szívből gratulálok!
Köszönöm szépen!
És kedves polgármester asszony, mik a jövőbeni céljai, tervei mind a munkájában, illetve mind a festészetében? Mit tűzött ki célul?
Hát a munkámban nyilvánvaló szeretnék maximálisan eleget tenni itt az, hogy boldog a jövőben is szépen fejlődjön. Meghallgatom a boldogi emberek kívánságát, és az alapján szeretnék ugye a továbbiakban is ugye tervezni, hogy rendben legyenek az útjaink, az épületeink karba legyenek tartva, és persze mindent szeretnék én is felújítani, átépíteni, csak ugye az, hogy a kormányzattól milyen támogatást kapunk, ez nagyba függ, mert ugye az önkormányzatnak nincsen önálló tőkéje, úgyhogy a pályázatokra hagyatkozunk. Amik már elkezdődtek pályázatok, nyilvánvaló szeretnénk szépen befejezni, sikeresen átadni. A magánéletben pedig, vagy akár a festészetben nyilvánvaló sok képet szeretnék még festeni. Már a tervek itt készülnek, itt közben, hogy egy pici időm van otthon, akkor már tervezgetem, hogy most majd tájkép lesz a következő, vagy csendélet, amit úgy megfogott akár az arándogutakon is, vagy ha itt a világban látok valami szép képeket, de szoktam fotózni, és úgy gondolom, hogy majd még szeretném azokat majd emléknek megfesteni. Igen.
Kedves polgármester asszony, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és hogy megosztotta velünk ezt a csodálatos szívügyét, mert ez hobbitól úgy gondolom, hogy sokkal több, és a Jóisten áldását és a szüzönye oltalmát kívánom további életútjára, és még sok-sok egyházi személyiségnek is tudjon festeni a közeljövőben is. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedvesek ezek a szavak, és hálásan köszönöm. Én is kívánom, hogy a Jóisten kíséri az útját, és hogy a Szűz Mária fogja a kezünket, mert én is minden reggel így szoktam fölkelni és este lefeküdni, hogy imádkozom hozzájuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, Püspöki Istvánné festőművésszel Hajdú Mária beszélgetett. A 2025. február 24-i adásunk ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!